Imre István testvérünk áhítata következik.
Habakuk próféta könyvéből olvasok három igét a harmadik részéből. Habakuk 3, 17, 18, 19 versek. Habakuk 3, 17-től 19-ig. Mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót, kivész a juh az akolból, és nem lesz marha az istállókban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Már az elején lenyűgöző ez a három igevers, mert két ellentétes helyzetet mutat be. Ha le kéne fessük, akkor az egyik oldala a képnek egy nagyon mogorva, nagyon sötét, nagyon depressziós, nagyon felkavaró kép lenne, a másik pedig ugyanazon a képen, egy másik sarokban egy fantasztikusan jó hangulatú, derűs kép lenne. Én nagyon látom az életünket, kivétel nélkül mindnyájunkét ebben a három igében. Habakuk, és nagyon tetszik nekem ez, és Istenben is nagyon tetszik az, hogy nem köntőrfalaz. Ki mondja a valóságot, hogy te vannak bajok az életünkben. Ez a kép a 17. versben nagyon hiányérzetre utal. Tehát, hogy hiányzik valami, nagyon hiányzik. Én nem arról szeretnék beszélni, hogy ez a látomása Habakuknak hogyan jelent meg Izrael életében. Engem az nem érdekel, valahogy hidegen hagy. Az viszont érdekel, hogy ez hogy jelenik meg az én életemben, és hogy jelenik meg a te életedben. Hiányérzet. Ugye milyen rossz, amikor hiányérzetünk van valamiben? Akkor úgy érezzük, hogy tényleg nincs. Ha megnézzük közelebbről ezt a 17. verset, csupa hiányról beszél. És nyilván az olaj, a bor, a termés, a marha, a juh, ezek mind szimbolikus dolgok. Ezek mind valamik az életemben és az életekben, ami hiányzik. Meginok sokszor az ember élete, nem? Milyen sokszor, még aki már évtizedek óta hívőnek vallja magát, még annak is megremeg sok minden néha az életében. Mert ez valahol normális, bár a lelkünk minden porcikánk tiltakozik ez ellen. Nagyon szeretnénk, hogyha úgy lenne, hogy ráállok az Isten útjára, az célegyenes turbo, nyomás be a mennyországba. Csak hogy ez nem így működik, ezt mindenki tapasztalja, hogy ez a hiányérzet, ami sokszor fizikális valósághoz köthető, egy munkahely, anyagi kérdések, betegség, vagy pedig csak lelki vetületű hiányérzetem van, szeretet hiányom van, a harmónia hiányzik. Milyen sokszor próbál az ember a családban nagyon jó hangulatot teremteni, tudja, hogy akkor sikerül a legkevésbé. Mikor leginkább akarok valamit, akkor szúrom el a legjobban. Nem szokott ez megtörténni? És akkor felmegy a pumpám, és érzékeny vagyok, és sebezhetőbb vagyok. Én magamon látom, hogy akkor, amikor nem sikerülnek a dolgok úgy, ahogy szeretném, sokkal hamarabb rosszul esnek dolgok. Olyanok is, amik máskor nem esnek rosszul, úgy leperegnek rólam. És látom ezt a feleségemen. Ugyanaz van vele. Ha nem jól indul a nap, vagy valami van az életben, akkor olyan dolgok, amik máskor simán átléphető akadálynak tűntek, úgy tornyosulnak fel előtte, hogy jó Istenem, mi lesz ebből? Szóval lekerekítve ezt a gondolatot, ez a kép, amit Habakuk itt leír, mindennapos szinte. Mert minden nap van hiányérzete az embernek. Mert minden nap valami arról szól, hogy nem, valami még sincs. Úgy jól megy az élet, kizárójel, nem tudom, megfigyelted-e azt, hogy milyen sokszor az élet felületes, vagy az élet felszínes szintjén úgy jól mennek a dolgok. Tehát látszólag minden oké. De ez csak a felületesség. Nem tudom, hogy érzékeled, de mit szeretnék mondani. És ha egy kicsit mélyebbre mész, akkor jönnek elő ezek a hiányok. Nagyon-nagyon-nagyon sok olyan házasságot ismerek én személyesen, ahol látszólag minden oké. És közben nem. És ők is úgy élnek, hogy látszólag, mintha jó lenne minden. De valójában nem az. És mi magunk milyen sokszor megjátszuk azt, hogy minden rendben van. Számtalan szó kérdi meg valaki, hogy vagy, ó, rendben van, és közben sülök szét. És bolondulok meg, és agyvérzés környékez, vagy infarktus környékez. De ó, jól vagyok. Rengeteget játsszuk meg azt, hogy mintha minden rendben lenne. Visszatérek az előbbi gondolat egyikére. Nagyon tetszik Istenben az, hogy nem azt mondja, hogy emberek, folytassatok struc politikát. Tegyél úgy, mintha nem volna igaz az, amit itt Habakuk leír. Nem mondja. Habakuk kimondja azt, hogy emberek, szívás van. Gáz van emberek, baj van. Hiányzik ez, hiányzik az. Ide jutott Izrael, ide jutottam én. Számomra ezt azt üzeni, hogy ne tegyünk úgy, mintha minden rendben volna. Ami atyának kerekperec. Meg lehet dolgokat mondani. És nagyon szereti, ha nem köntőn falazva jössz hozzá. Mikor hallakitől ki akarunk kunyerálni valamit. Ugye úgy megyünk hozzá, hogy úgy, hát igen, olyan kicsit olyan kígyósan, kicsit olyan ravaszosan, hogy hát érjük el, amit kell, úgy bújjunk a bőre alá. Szoktuk ezt mind csinálni, ha a helyzet úgy hozza, őszinték legyünk. Istenhez nem így kell jönni, hanem van is erről rengeteg, igen, meg rengeteg ének, hanem ahogy vagyok. És azt mondja itt ez az üzenet elsősorban, hogy ember, légy szíves, ne köntől faladsz. Ha omlófélben van valami az életedben, akkor azt hozd felszínre. Ne csak a felületes, felszínes dolgokon mozogjál. Nem, menj mélyre, menj nyugodtan mélyre, és mondd el azt, hogy nincs ez, nincs az, nincs amaz. Hiányérzeted van, bizonyos területein az életednek gond van, tehát ne tégy úgy, mintha nem volna. Ez nagyon fontos lépés, mert én keresztény körökben és keresztény embereknél nagyon sokszor érzékeltem ezt a színjátékot. Mi nem merjük kimondani azt, hogy igen, van probléma. Azt hiszük, hogy ha valamiről azt mondjuk, hogy nincs, megszűnik létezni. Pedig nem. Azt hiszük, hogy ha valami, ami van, valamiről úgy teszünk, mintha nem volna, akkor feloldjuk vele. És nem vetted észre, hogy ha valamit megpróbálsz eltüntetni, ami van, nagyobb erővel jön vissza. Olyan sok mindent lehet követni így az életedben és az életemben. Ha valami ellen nagyon tiltakozom, hogy nem, ez nincs, nem is akarok gondolni rá, pont azzal idézem elő, hogy még erősebben legyen. Van egy ilyen mondat a Jungnak, hogy aminek ellenállsz, az megerősödik. És van ebben igazság. Ha valamiről, ami van, mindegyre azon vagyok, hogy nem, ez nincs, tulajdonképpen erőt adok neki, hogy legyen. Állandósítom azt a hiányérzetet. Ha van valamilyen hiányérzet az életedben, és biztos, hogy van, az mese, hogy nincs. Ha felszínen lebegsz csak az élet felszínes részein, akkor lehet, hogy úgy tűnik, hogy minden szuper. Menj mélyebbre, és mert kimondani, hogy igen, hiányérzet van itt, hiányérzet van amott, fizikális valóságunkban is, lelki, szellemi valóságunkban, ezek és ezek a hiányok. Azaz baj van, ahogy itt Habakuk a 17. versben leírja. Vannak problémák. Az első lépés, és azért időztem egy kicsit többet ennél, mert úgy érzem, hogy ez komoly problémánk, ez a színjáték. Nem veszed észre azt, hogy tényleg nem őszintén állsz hozzá a problémáidhoz nagyon sokszor. Próbálod őket felültöztetni, sminkelni, valahogy jobb pofájuk legyen, valahogy úgy mutassanak jobban. Kerekperec, akár most, amikor elcsendesedsz. Mondd ki úgy, ahogy van a maga nyersességében a hiányérzeteidet. A főnököd úgy is tudja, hogy milyen hiányérzeted van, annélkül, hogy te színészkedj, sminkelges, takargass bármit. Tehát az első gondolat, amin érdemes esetleg tovább gondolkodni, mi az, amit én be kell valljak, hogy hiány. És aztán jön a másik, ami ütősebb üzenet. Ez az első kép, ugye, amit Habakkuk leír. És hihetetlenül kezdődik a 18. vers. 17. versben leírja ezt a nagyon szomorú állapotot, amiben van, és akkor jön egy hatalmas nagy de. Azt mondja, ez van, és ez letagadhatatlan. Gáz van, baj van, hiány van, probléma van. De én végadozni fogok az Úr előtt. Olyan ritkán sikerül ez nekem. Neked gyakran? Tehát, hogy tudomásul veszem azt, ami van, de dacolva a helyzettel, és dacolva a hiányérzettel, legyen az fizikális valóság, vagy lelki-szellemi hiány, azt mondom, hogy de én nem erre összpontosítok. Észrevetted, hogy amikor van valami az életedben, valami negatív dolog, és nagyon lefoglal, akkor még több negatív dolog történik veled. Szóval olyan nincs, hogy ez ne így történjen. Én látom magamon, elindul a dominó effektus, elindul a lavina effektus. És akkor, amikor valami rosszul kezdődik egy nap, én meg nem az a baj, hogy rosszul kezdődik, hanem hogy én erre úgy ráragaszkodom. Tehát mind az jár a fejemben. Nem tudom, de mintha újabb hülyeség jönne a másik után, és bejósulnak az események. Van egy úgynevezett vonzás törvénye. Nekem nagyon szimpatikus gondolat. A vonzás törvénye alapján gondolatok szintjén beszélünk, tehát most gondolatok szintjén, amit te magadból, mint erő, mint energia, mint hatás kibocsátasz, az ugyanazt vonza. Ez magyarul azt jelenti, és ezt érzékeljük mind, hogy tényleg hatunk egymásra. Hiszen gondolj arra, amikor mit tudom én egy szobában, otthon vagy munkahelyen, ott egy olyan jó hangulat, és jött valaki nagyon rossz hangulattal. Hát el tudta vinni az egészet, nem? Nem volt ilyen tapasztalat? Jött valaki hihetetlen búvak bélelt képpel, és ráragadt a többiekre is az az ő rossz hangulata. Meg fordítva is történt. Hogy úgy el voltunk, hogy nyaldostuk a sebeinket. Azt jött valaki, aki úgy tele volt erővel, energiával, berubbant, és fúj, magával rántott mindnyájunkat jó értelemben. Ez nem hülyeség, hogy állandóan mi kibocsátunk. Nevezzük, mert nem tudok jobb kifejezést ára, kibocsátunk energiákat, hatunk egymásra, és figyeld meg, amikor telefonon beszélgetsz valakivel, még telefonon keresztül is, ha jól ismered az illetőt, hallod a hangjából, hogy rendben van, vagy nincs rendben. És rögtön rákérdezzel, hogy ő próbál szerepelni ott a telefonvonal végén, de főleg anyugák hallják a gyerekükön, hogy van valami baj? Nincs! Hallom, hogy valami gubbanc van. Tehát, hogy ha nem is látjuk egymást, igen, ez valóság. Mindegyre áradnak belőlünk bizonyos impulzusok. Mindegyre. És ezeket az impulzusokat a gondolataink adják. Meg azt, hogy érzem magam. Most ebben az igében a 17. vers csak negatív dolgokról beszél. És mi a trükk? Biztos Habakkuk nem ismerte a vonzás törvényét, legalábbis ezt a kifejezést nem ismerte, de lehet, hogy ennek a tudásnak a birtokában volt és gyakorolta, mert pont azt teszi, amit mi sokszor nem teszünk. Látja a negativitást, látja azt, hogy baj van, hiányérzet van, de nem engedi, hogy ez elsodorja, hanem azt mondja, hogy igen, ez így van, nem játszom meg magam, nem teszem a hülyét, nem teszek úgy, mintha nem volna, nem dugom a fejem a földbe, ez tény, ez így van, de én nem fogom engedni, hogy ez engem elsodorjon. Hanem, és figyeljük meg, hogy úgy beszél a 18-19. Versben valamiről, ami még nem következett be, mintha már bekövetkezett volna. Hát azt mondja, hogy végadozni fogok az Úr előtt, örvendezek, szabadító Istenem, és a 19. vers azt mondja, hogy az Úr ad nekem erőt, olyan át teszi lábamat, mint a szarvasokét. Tehát úgy beszél valamiről, ami nem történt meg, még, mintha már megtörtént volna. Ha én ezt tudnám sokszor gyakorlatba ültetni, ilyen jó lenne. Csak egy zárójel megint. Sokszor szoktunk hálát adni dolgokért, jó esetben, de miket szoktunk hálát adni? Azokért a dolgokért, amiket megkaptunk már, nem? Asztalnál miért ad hálát az ember? Hát azért az ételért, ami látható módon ott van az óra előtt. Igen? Hálát szoktunk azért adni, hogy bizonyos dolgok jól sültek el. Hát nagyon jó lenne, ha minél több ember ezt így gyakorolná. De néha meg milyen szuper az, amikor csak úgy gondolatban most játszunk el ezzel. Hálát adunk azért, ami még nem nyilvánvaló. De én már úgy gondolok rá, mintha az már az enyém lenne. Amúgy minden imádság végén az amen, hogy éppen azt jelenti, kicsit ebben a gondolatban tovább vive, hogy én tutira veszem, hogy ez már megvan. Még nincs, de én úgy állok hozzá, hogy ez már megvan. Hát ezt azért ritkában gyakoroljuk, nem? Hálát adni könnyű azért, ami már ott van az órom előtt. Hálát adni és köszönetet mondani az Istennek azért, amin átvitt már, és visszanézve vagyok hálás, nem olyan nagy dolog, legyünk őszinték, de az igazi hála, az akkor van, amikor valamit én még nem látok. Ez a hittel való kérésnek is a titka. De én már Istennek megköszönök valamit, amit még nem látok, de én tudom, hogy meg lesz, és úgy kérem azt, amit kérek, mintha már meg lenne. Csak két jézusi példa, gyorsan. Az 5000 ember megvendégelésénél kinn a hegyen, a mester megkapja azt a kevés kenyeret és halat, és mit csinál? Hálát ad, és aztán adja tovább. Gondolkodj, gyere kicsit ezen. Nem az történik, mert nem ezt olvassuk, hogy jól akadja az ezreket, aztán azt mondja, na testvéreim, hogy gyertek, adjunk hálát, hogy Isten ilyen szuper piknikezést adott nekünk. Nem utólag ad hálát, Jézus, figyelj meg. Még a csoda nem történt meg, de ő már hálát ad a csodáért, ami be fog következni. János 11 a másik, ami még ütősebb, Lázár sírjánál. Még mielőtt feltámasztaná Lázárt, mit olvasunk? Hogy hálát ad. Hát de miért? Másik, még büdös, mondják is neki, mikor elkéne a követ, hogy mester, már 4 napja, hú, ez durva dolog, főleg zsidóknál, hú, inkább ne, 4 napja halott szag. Figyeljük meg, milyen érdekes lenne, ha Jézus feltámasztja a Lázárt, aztán megint azt mondja. Csodát láttatok, zsidók? Igen, na gyertek, adjunk hálát. Milyen furcsa, hogy nem Lázár feltámasztása után hálálkodik, ahogy mi ezt gyakorolni szoktuk. Nem valami után köszöni meg, hogy lett, hanem előre hálás azért, amiről tudja, meg fogja az Isten neki adni. Habakukkit felvázolja azt, ami van, nem köntőrfalaz, nem játsza meg a minden rendben elméletet, de azt mondja, hogy én nem megyek el, nem engedem, hogy ez magával vigye, nem engedem, hogy ez a negatív kép ez engem elsodorjon, hanem, és arról beszél, hogy én tudom már azt, hogy az Isten ettől fog engem emelni, és jó lenne, hogyha ez a fajta hálálkodás helyet kapna az életemben és az életünkben. Én tényleg nevetségesnek tartottam magam, mikor ez a gondolat úgy belém hasított, hogy milyen olcsó dolog ez a hála, amit gyakorolok, hogy csak azt köszönöm meg, amit már megkaptam, ami már kézzel fogható. Vajon a hitnek az a mélysége, hogy megköszönöm azt, ami még nem látható, az nem-e kéne végre megérkezzen hozzám? Nem-e lenne ez ütősebb? Nem-e lenne ez mélyebb? Szóval könnyű hálálkodni azért, amit meg tudok fogni. De mi van azzal a hálával, amit még nem látok, de az én szívem biztos benne? Mert Isten nem akar rosszat adni. Mert Isten csak árasztja az áldását. Nekem egy kicsit az is furcsa, lehet eretnekséggel vádolni, mert divatos lett ez mostanában, de én azt hiszem, hogy Istentől nem kell kérni az áldást. Miért kérjük az Isten áldását? Hiszen ő adja anélkül is. Én úgy látom, hogy Isten dézsával önti, az más kérdés, ha én kihúzom az erdőt, azt engem az nem ér. Mert valami módon védekezem az Isten áldásával szemben. Hát hogy a csodába érjen az áldás, ha én ernyővel járok kelek, amikor jön az áldott eső, nem? Tehát én meg vagyok győződve, hogy Isten természeténél fogva millió ígyet tudunk most mind mondani. Isten maga a szeretet, maga a jóság, a kegyelem, akkor jön tőle valami, ami nem jó nekünk. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben éljetek, bővölködjetek, nem kimondottan, csak fizikális értelemben. Tehát én nem képzelem el Istent, nem úgy ismertem meg valamennyit belőle, azért óvakodnék, hogy azt mondjam, hogy megismertem Istent. Pedig ezt szoktuk mondani elég gyakran, hogy megismertem Istent. Hát vigyázzunk a kifejezésekre, mert ha valamit ismerek, az már a birtokom. Nehogy már valaki birtokolná közülünk Istent. Nem mondhatjuk ki, hogy én ismerem Istent. Nem ismered Istent. Azt hiszed? Nem ismerheted Istent, hiszen ki ismerhetetlen. És amit ismersz, az birtokolsz. Nem birtoklod Istent. De egyértelmű, hogy valamit Istenből megtapasztalunk. Megismerünk valamit belőle. És az szuper. És az egyik, amit én megismertem belőle, az az, hogy tőle nem jön olyasmi, ami káromra legyen. Hogy én úgy látom, ez rólam szól. És nem rólam. Az áldás folyamatosan jön. Mert nem tapasztaltad meg azt, hogy mennyi mindent kaptál, amit soha nem kértél. Tehát Isten nem úgy ad, ahogy kérünk. Ez nem igaz. Hát csomó mindent Isten csak úgy adott volna, ha kértem, hát sóról lennék rendesen. De Isten egy csomó mindent az életemben megadott, úgyhogy sajnos nekem eszem ágába nem jutott kérni. Rengeteg ilyen van. Nem kértem, mégis kaptam. Mégis kaptam, mert Istennek természete az, hogy adjon. Nem az, hogy elvegyen. Természete az, hogy szeressen. Nem az, hogy megleszkésztessen. Természete az, hogy öntse az áldást. Akár kérem, akár nem. Ismétlem, ezt az áldást én elháríthatom. Blokkolhatom. Ne áradjon rám. De ez nem Istenről szól. Hogy elzárta volna a csapot. A csap folyik. Van Istennél bőségesen. A csap folyik, ömlik, állandóan. Ez az Isten eszenciája, természete, lényege. Az adás, az áldás, az áradás. Nem arról szól tehát, hogy van valami az életemben, és kell engedjem, hogy az elvigyem. Visszatérve kicsit a vonzás törvényének a lényegéhez. Ha tapasztalod az életedben ezt a 17. versi hangulatot, és sokszor tapasztaljuk. Ha tapasztalod ezt a hiányérzetet, és sokszor tapasztaljuk. Arra ügyelj, hogy ne vigyen ez magával. Mert a vonzás törvénye értelmében, és én ezt általában szoktam magamon érzékelni, nekem ez úgy nagyon bejött. Nyilván nem mindenkinek jön be, de én nagyon látom azt, hogy tényleg, ha mind a rosszra gondolok, és van ilyen, amikor valami nagyon váratlanul ér, és nagyon kellemetlenül ér, mintha nem is tudnák szabadulni tőle, a gondolataim mind a körül járnak. De ezzel csak erőt adok neki. Mint egy hógolyó nő egyre inkább növekszik. Amíg elsorol. Tedd azt, amit Habakuk tett. És tegyem azt, amit Habakuk tett. Ez van. De. Olyan szép ez a de. 18. versben. De. Dacára a helyzetnek. Dacára annak, ami van. Dacára a körülményeknek. Én azt akarom, hogy az Isten áldása érjen. És dacára annak, hogy mi van körülöttem, vagy esetleg mi van bennem, én nem akarom, hogy elsodorjanak ezek a szörnyű lehangoló és negatív gondolatok. Ott vannak, tehát értjük? Nem teszek úgy, mintha nem volnának ott. De nem megyek el velük. Másik példa a hétköznapjaimból. Figyeld meg, hogy és emlékezz most azokra a pillanatokra, amikre utalok. Lehet, hogy ma is volt ilyen. Biztos, hogy ma is volt már ilyen. Vagy tegnap. Úgy jól telik egy napot. Hát semmi rendkívüli nem történik. Semmi tragédia. Egy olyan átlagos nap. Úgy nagyjából minden oké. És egyszer csak rossz közérzetet támad. Nem jön rossz hír, nincs betegség, nincs halálhír. Érted? Minden oké, de egyszer csak úgy rossz kedvűvé válsz. Rosszul érzed magad. Szokott ilyen történni? És nem tudod, hogy miért, mert semmi tragédia nem ért. Miért hangolódunk le csak úgy? Hát mert olyasmin kezd járni az agyunk, olyasmin kezdünk gondolkodni, ami rossz érzéseket vált ki belőlünk. És általában két irányba szokott az agyunk menni. Nagyon sok elmelocsogásunk van. Tehát azt mondják a szakemberek, hogy egy nap alatt átlagban több mint 70 000 gondolatunk van. És ezekből a legtöbb sajnos pocsék. A legtöbb lehangol. Nincs semmi bajom, de én lehangolt vagyok. Rosszul érzem magam, nem is tudom megmagyarázni, hogy miért, de úgy hogy nem jól érzem magam. Az érzéseim olyan kellemetlenek. Miért? Mert vagy a múlt mucskában bájkálok gondolataimban. Figyelj meg, hogy általában, amikor lehangolodsz, vagy a múltban vagy. Vagy aggódsz azért, ami lesz. Azaz nem vagy jelen. Nem? Figyeld meg ezután a gondolataidat. Tehát figyeld meg, amikor tetten kapod magad, hogy gondolkodol, nézd meg, mintha így kívülállok. Most mi is jár a fejemben? Mi is jár a fejemben? Mi is gondolkodtam most? És figyeld meg, hogy milyen sok régi helyzet jár a fejedben. Valakinek az arckifejezése, a mimikája, ami rosszul esett, és mindig bejön az a kép, és mindig felháborít, mindig fordul ki a gyomrod tőle. Hát de ne engedd meg! Nem? Milyen sokszor egy-egy beszélgetés ugrik be neked, valakinek a hanglejtése, egy élethelyzet, ami már megtörtént, és amivel nem tehet semmit. De a te agyadat az leterheli, azon gondolkodsz. Gondolkodsz, ha múlt mucskába vájkálsz agyilag, nincs, hogy jól érezd magad. Nincs, hogy. És hogyha előre nézel és aggódsz bizonyos dolgok miatt, mert ezzel vannak tele a gondolataink, vagy azon elmélkedünk, ami már volt és rossz volt, vagy amiről még fogalmunk nincs, hogy mi lesz, de mi már rágódunk rajta. Nézd meg, hogy leterhel. Nézd meg, hogy az veszi el a kedved. Semmi nem történt. Ha megkérdezed magadtól, és ezt észreveszed, hogy nem most mi a baj? Most! Tehát most mi a baj? Rájössz, hogy semmi baj nincsen. Akkor miért nem vagyok jó kedvű? Hát azért, mert vagy a múltban bájkáltam a gondolatban, vagy a jövőben voltam, semmiképpen nem a jelenben. Most mi a baj? És akkor nézd szét, hogy mi a baj? És rájössz, hogy semmi baj nincsen. Nincs semmi gond. Minden szuper, minden jó, minden oké. Csak agyilag elmentem. Engedtem, hogy a negatív gondolat elvigyen. Ezt is szakemberek mondják, nem én találtam ki, de én látom magamon. A gondolataink meghatározzák azt, hogy hogy érezzük magunkat. Tényleg. Azt, hogy hogy érzed most magad, tudod, mitől függ? Hogy milyen érzések vannak benned, jó vagy rossz érzések? Attól, hogy mi nyára feszed. Figyeld meg. Figyeld magad. És tedd fel mindig a kérdés, hogy hogy érzem magam? És ha jól érzed magad, azt tudod, miért van? Mert pozitív, megkapó, derűs, jó gondolatok járnak az eszedben. Ha jó gondolataid vannak, nem érezed rosszul magad. Elhiszed? És elhiszed, hogyha rossz gondolataid vannak, és sötét gondolataid vannak, pocsékul érzed magad, úgyhogy semmi baj a világon nincsen. Se veled, se szeretteiddel. De te elmész agyilag. Elvisznek a gondolataid. Olyan ritkán figyelünk oda a gondolatainkra. Habakuk fantasztikusan felismerte ezt. Beszél a valóságról, ismétlem magam, hogy úgy jól ívodjon mindnyájunkba bele, nem mondja azt, hogy minden cuki, minden szép és jó, álomvilágban élünk, nem. Van hiányérzet, számolni kell vele, hozzuk a felszínre a hiányérzetet, mondjuk ki, ne seperjük a szörnyeg alá. De én nem engedem, hogy ez a helyzet engem elvigyen, hanem én már is hálát adok azért, hogy az Isten engem ebből kivezet, és még nem történt meg, de én tudom, hogy meg fog történni, tehát már megköszönöm előre azt, ami történni fog. És azt a gondolatot, hogy próbáld nyakon csípni és elvinni. Hát csak azt köszönöm meg ezután, vagy legalább járjon az agyad ezen. Nyilván kell egy folyamat, amíg ezt megtanuljuk, mert ez nem így működik. Kijön a dzsin a csodalámpásból, kérése, parancs, elmondom a három kérés, tadám, és megvan. Ez nem így működik. Szeretnék, ha így működne. Nem. Ez egy folyamat része, de ha elkezdek ezen gondolkodni, észreveszem magamon azt, hogy hoppá, aha, igen, ne csak azért adjak hálát, ami már megtörtént, mert ez olyan nagy dolog ebben. Jaj, zárójás, hogy el vagyunk sokszor, ha olyan hálásaknak érezzük magunkat, azokért a dolgokért, amiket már megkaptunk. Na, micsoda keresztjének vagyunk. Hízik a májunk, tikmo, tetikám, micsoda ívő ember vagyok én. Ha én ezután nem dicsekszem azzal, hogy én hálás vagyok. Tényleg egy ideje, rosszul is érzem magam egy kicsit, ha imádságban azért adok hálát, amit már megkaptam. Érted, hogy miért? Mert az egy nagy eresztés. Az igazi az, amikor hiányérzetben én már úgy érzem magam, és úgy hálálkodom az én nagyfőnökömnek, az én atyámnak és teremtőmnek, mintha valami, ami még nincs, meg lenne. És ez hihetetlenül fel tudja az embert emelni. Ezért gyakorolta szerintem ezt Habakuk. És gyakorolják sokan. Mert ez az, ami tényleg erőt ad. Még nincs, de én úgy hálát adom az Istennek, mintha az már meg lenne, és boldog vagyok tőle. És a negatív gondolatok nem visznek el, és nem süppedek bele a saját rossz gondolataimba, hanem a vonzás törvénye értelmében én a jó dolgokat, és a hála nagyon segít pozitívan gondolkodni, és tényleg Istenhez közel kerülni. A hála nagyon-nagyon oda visz az Istenhez. Azt biztos sokan ismeritek, hogy akinek sok hálálkodni valója van, annak nincs ideje panaszkodni. És fordítva is igaz. Aki sokat panaszkodok, annak panaszkodik, annak nincs ideje hálásnak lenni. Szóval vagy, a kettő kizárja egymást. Tehát nem lehet egyszerre hálás, zsörtölődő, panaszkodó embernek lenni. Nem megy a kettő együtt. Vagy. Aki sokat ad hálát, az abban megerősödnek a jó dolgok. Az jobban meg is látja. Érdekes, ha erre a hálára rákapcsolsz jobban, azt veszed észre, hogy egyre több minden van, amiért hálát adhatsz. Ha pedig mindig csak a panaszkodás van, akkor mi történik? Egyre több mindent veszel észre, ami miatt panaszkodnod kell. Tényleg. Tényleg, mert amivel tele vagy, azt árasztod ki magadból. És az árad át a férre, a feleségre, a családtagokra. Ha ezek az Istenhez közeli gondolatok áradnak, akkor az erősödik fel, és az terjed, az ellenkezője, akkor meg az. Összefoglalva, ne tegyünk úgy, mintha nem volna. Nehéz ez is. Tehát nekem nehéz. Nem, valahogy erre kondicionált a világ, erre neveltek, erre tanítottak, hogy játszd meg magad. Tégy úgy, mintha minden oké volna. Egy frászt. Az Isten soha nem kérte azt, hogy játszd meg magad, dugd el az érzéseidet. Mondd azt, hogy mivel hívő vagyok, minden szép és rózsaszín az életemben. Nem az. Mondd ki a fekete. Fekete, a szürke, szürke. Ami fáj, az fáj, és rohadtul fáj, uram. És érzem, hogy beletöglöd. Igen, pont így mondjad ki, ha így érzed. Én szoktam ilyen imádságokat mondani. Igen, ami a szívemen, az kijön az Isten előtt. Őszintén, nem keresem a szép szavakat. És hogy nyelvtanilag helyes legyen, és szép magyar irodalmi szavakat mondjak, az Isten nem érdekli. Az érdekli, hogy légy őszinte. Mondd ki előttem, úgyis látod, mi van benned. Szóval ne jázd magad, mondd ki, ami valóban van, hozd felszínre, de ne ragadj le nála. Nem mondd azt, hogy igen, uram, ez van, de én tudom, hogy ez másképp lesz, időkérdése csak, hogy mikor. De nem akarom, hogy elvigyem. Sem a múlt mucska miatti aggódás, sem a jövő félelme. Valaki a jövő férgének nevezte azt a mondatot, amit gyakran megfogalmazunk, hogy mi lesz, ha. Kézd meg, milyen sokszor, ha ki sem mondott hangosan, agyadban ott van. Mi lesz, ha? Mi lesz, ha nem ér oda? Mi lesz, ha elutazol? Mi lesz, ha ez a jövő férge, ami megfertőz? Mérgezi a gondolatainkat. Szó szerint mérgezi. És csodálkozunk, hogy miért visznek el a rossz gondolatokat. Ne felejtsd el, hogy a vonzás törvénye valóság, még akkor is, hogyha erről nem nagyon van szó egyházi berkekben. Ez akkor is valóság. Ami árad belőled, annak egyre inkább nő az ereje. És visszahat rád. Visszahat rád. És hogyha te elviszed a gondolatot, vagy engeded, hogy elvigyenek ezek a rossz gondolatok, az fog felerősödni és áradni, ha pedig az Isten közeli gondolatok, azok fognak felerősödni, visszahatni rád, és visszaratni a körülötted élőkre. Kérjük, mikor elcsendesedünk a nagyfőnöktől azt, hogy valahogy ezt a mentalitásváltást úgy adja meg nekünk, mert ez nem egy könnyű lépés. Ez nem megy könnyen. Ha ebből a felfogásból lehetne vásárolni a boltokba, akkor én menni is kérnék majd 10 kilót, hogy legalább karácsonyig kitartsam. Hogy biztos legyek benne, hogy karácsonyig nem így fogok gondolkodni. De nem így megy ez. Tehát ez egy folyamat, aminek nyilván el kell kezdődnie. És kérjük azt, hogy uram, munkál bennünk ezt a mentalitás változást, mert ez az. Felfogás váltásra van szükség. Pál ezt úgy mondja, hogy változzatok el, ti elmétek megújulása által. Mondja Isten, hogy így legyen. Amen.
Istenek, folytassuk ima közösséggel, van rá időnk még. Kérjük áldást a mai napon, otthoni gyülekezetekre is gondolva. Isten elé azt, ami szívünkben van. Uram, köszönjük neked az új napot, köszönjük az új kegyelmet, köszönjük, hogy figyelmünket rá akarod irányítani, mind arról, amit nem látunk, mind arra, ami hitben már látható. Urunk, annyi mindenről beszélgettünk mi ezen a hétvégen, és annyi minden meg is ijesztett minket, ami zajlik most Európában, ami zajlik közvetlenül környezetünkben, vagy saját életünkben. Köszönjük, hogy mindent eléd hozhatunk őszintén, és kérhetjük tőled a kegyelmet arra, hogy adj nekünk, és adj nekem igazi rátfüggel is, hogy mindenről, ami kétségbe ejtene, elfordítsam a tekintetemet, és tudjak hitben rajta csüngeni, aki mindenek fölött Úr vagy. Köszönjük hálaadásra, hogy ennek jegyében tölthetjük ezt a ma délelőttöt is a lábaidnál. Áld meg az otthoni gyülekezetekben hangzó igehirdetéseket, mindazokat, akik nyitott szívvel hallgatják az élet szavát. Amen.
Uram, hálás az én szívem, hogy tanítasz bennünket, hogy elénybe állítod a jót, hadd lássunk tisztán. Könyörülj rajtam, Uram, hogy én is megüljök az elménben, hisz látod, hogy mennyire hajlamos vagyok a negatív dolgokra gondolni, mennyire hajlamos vagyok én is helyet adni a félelem lelkének. Talán nem is adok, hanem az jön magától, Uram. Könyörülj rajtam, formáld az én életemet. Segíts meg, hogy azon gondolkodjak, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak kedvesek, jóhívek. Uram, hadd teljen be az én szívem a te dicséreteddel. Ezek a gondolatok uralkodjanak bennem, Uram.
Amen. Hálad egyszer, hálad meg előtted, szóltam, hogy éltem, hogy kezdem a hétvégem is szolgálkozzal. Hadd köszönjön meg neked már először azt is, amit te a te minden kedelmedből szól meg, személyesen neked mondtál. Áldalak és magasztalak, hogy rám kérdeztél, hogy mi az én nevem. Hálát adom neked azért, hogy ráébresztettél, hogy állhatatosan álljak meg abban az új névben, amit te adtál, és ne próbáljam magamat visszalopni, visszacsörkészni a régi jákobi életben. Hálát egyszerűen állok meg előtted, hogy a te fiatal a Krisztus Jézusban te már új életet adtál nekem, hogy az örökké valóságnak az örököse lehetek. Áldalak és magasztalak, hogy mindazt, amit most még homályosan, tűkör által látok, azt majd egykor te veled, és te mellette szemtől szembe megláthatom. Áldalak és magasztalak téged, hogy a te áldásodat kérhetjük el az országban, a világban, mindazokra, akik a te ígéd törődülnek. Köszönjük, hogy a te ígéd még hangzik, még szól. Áldunk téged, hogy bizonyosságunk van arra, hogy a te ígéd munkavégezetlenül visszatértél. Így ez a mi életünkben is a te ígéd hatalmával, ami életünk a további változásai. Amen.
Köszönöm neked,
drága
jó Atyám, hogy a te ígéd mindenkinek szól, megengedett, hogy kihessek a te lábaidnál. Köszönöm a sok ígét, amely által szoktál hozzád, és tanítottál. Uram, segíts meg, hogy azt szerint éljek, ahogy te ez alkalomkor is a szívembe hatottál. Segíts meg, Uram, hogy ne tartsam meg magamnak mindazokat, amiket összeszedtem és meghallottam, hanem át tudjam adni családomnak és a körülöttem levőknek. Áld meg az a felé vezető útunkat is, Uram, és
mi fogsz nekünk, hogy vigyelni fogsz ránk, meg fogsz minket védeni, a betolódkodó, mondunk ránk. Uram, őrizd kereszténységünket, tarts meg minket ebbe a hívbe, és az ellenségeinknek szívébe adjál, adjál valamennyi jó indulatot, valamennyi együlést, hogy békében hagyják a mi kereszténységünket, és ne tiporják le országunkat, itt amely nekünk annyira kedves volt. Uram, már azt kell mondjam, hogy a lángolott Európa elszabadult a fokon. Uram, csak te tudsz változtatni ezen a nagy helyzeten. Kérlek, Uram, előre áldalak, szüntesd meg ezeket a borzasztó félelmeket szívünkben.
Amen. Uram, taníts meg engem egyre jobban hitben járni, és nem látásban. És ott, hogy a te ígéreteid azok sokkal valóságosabbak, kézzelfoghatóbbak legyenek számomra, mint az, amit szemeimmel látok. És ott, hogy ezekre az ígéretekre úgy tudjak tekinteni, mint amelyek valóban beteljesednek az én és mindnyájunk életében. Amen.
Köszönjük, hogy neked vannak eszközei, számos használni szakmazákat arra, hogy olyan dolgokra mutatsa rádi bennünk a fejtem a lévek óta, és csak kimondani nem tudtuk, kimondani nem tudtam. És köszönöm, Uram, azt, hogy számunkra semmi nem tehetettem, annyi fájdalom és betegség Izraelban ért a világban. Tehát azt mondom, Uram, hogy legyen a te hitet szerint, csak hittünk azt, hogy te ezt meg tudod oldani, meg tudod látani. Köszönöm szépen, hogy segítsd azt.
Köszönöm, Úr Jézus, ezt a csodálatos napot, hogy a te kegyelmedből újra összegyűlhettünk dicsőíteni. Magasztallak téged, élő Jézusom, hogy te király vagy, te vagy az én karmesterem, és szüntelen arra szólítasz fel, hogy én telejárt felfele nézzek, hiszen akkor csükkedek el legjobban, amikor lefele én próbálom oldani a dolgokat. Köszönöm, hogy te ismersz engem, tudod, hogy én még, amit ki nem eltek a számon, akár imád, akár másban, és te tudod, hogy mi a jó számomra. És köszönöm azt, hogy te sokszor olyan dolgokat húztál keresztül az életemre, amit én akkor úgy gondoltam, hogy káromra van, de utána te lelked által tudtam azt, és megértem, hogy az is a javamat szolgálta. Kérlek, hogy szerte a világon, ahol a te nevedbe gyűltek össze, dicsőíteni téged, magasztalni, érezzük meg a te jelenlétedet, és ne a földiekre, hanem reát, és a te visszavárásodra összpontosítsanak, és úgy tudjunk hálát adni, hogy ma is te vagy velünk, és bízhatunk, hogy bármit megengedsz, azon keresztül viszel a fiad nevében. Kérünk, így hallgass meg. Amen.
Kérjálat, Atyánk, hogy te folyamatosan áldasz, az, hogy ne álljunk semmiképpen és sehogyan az áldás útját. Amen.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, féljen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenki engedünket adjunk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
Énekeljük egy éneket.
Négy óra menj, de váldás.
Jó.
4-81. Nem minden hálással.
szépen a szolgálatot. És most egy 10 perces szünet következik, utána folytatjuk a témát. Addig egy kicsit mozognak.